Dicsértessék a Jézus Krisztus, mindörökké, amen. Az Úr legyen veletek, és a te lelkeddel. Evangélium Szent Márk könyvéből. Dicsőség neked, Istenünk! Abban az időben egy írástudó megkérdezte Jézustól, melyik az első a parancsok közül. Jézus így válaszolt, ez az első, halld Izrael, az Úr, ami Istenünk az egyetlen Úr. Szeresd Uradat Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és minden erődből. A második hasonló ehhez, szeresd fele barátodat, mint önmagadat. Ezeknél nincs nagyobb parancsolat. Az írástudó erre azt válaszolta, valóban jól mondtad, mester, hogy ő az egyetlen, és hogy rajta kívül nincs más, és azt is, hogy őt teljes szívünkből, teljes elménkből és teljes erőnkből szeretni, embertársunkat pedig úgy szeretni, mint saját magunkat, többet ér minden égő vagy véres áldozatnál. Jézus az okos felelet hallatára megdicsérte az írástudót. Nem jársz messze Isten országától. Ezután több kérdést már nem mertek neki föltenni. Ezek az evangélium igéi. Áldunk téged, Krisztus! Kedves testvérek! Az ember elcsodálkozik az írástudó kérdésén, mert ennek alapján mondható lenne, hogy Istennek vannak fontos parancsai, és vannak olyan előírásai is, amelyeket nem kell annyira a szívünkre vennünk. Ha van fő parancs, akkor ez már bizonyos osztályozást jelent Isten szavaiban. Márpedig a Szentírás sok helye éppen azt mutatja, hogy Isten sohasem szól hiába valóan, az ő szavában erő van és hatalom. A példabeszédek könyvében ezt találjuk. Isten minden szava állja a tüzet, védőpajzs ő azoknak, akik benne bíznak. Hasonlóan nyilatkozik a Zsoltáros is. Az Úr szava tiszta szó, tűzben megpróbált ezüst, salaktól elválasztva, hétszeresen megtisztítva. Más helyen pedig ezt találjuk, elküldi szavát a földre, igéi gyorsan futnak, kihirdeti igéit Jákobnak, törvényeit és rendeleteit Izraelnek. Mint ahogyan Isten szavának erejéről szól már a Teremtés könyve is, Isten szólt, legyen világosság, és lett világosság. Ezek után nem képzelhető el, hogy Istennek bármelyik szavát, és főleg nem a parancsait lehetne másodlagosnak tekinteni. Ha ilyen kérdést föl lehet tenni, akkor az csak is az ember oldaláról tehető föl. Annak az embernek a zavarából fakadhat ez a kérdés, aki szeretne megfelelni Isten elvárásainak, de a rengeteg előírás között eltéved, nem tudja, mihez kapjon előbb. Való igaz, hogy a 365 tiltás és a 248 követelés között szinte megbénulhatott az, aki mindent be akar tartani. Hol kezdje tehát? Miféle sorrendet tartson közöttük? Pontosan azok nem segítettek ebben az egyszerű halandónak, akik pedig írástudóknak, tehát szakembereknek tartották magukat. Éppen ezért ez a kérdés az írástudó részéről itt nem merőben csapda lehetett, hanem egy szakmai kérdés is, mit tanácsol az, akit az emberek a maguk szemében komoly tekintélynek tartanak. Ez az írástudó talán még azt is elfogadta magában, hogy az Úr Jézus valóban Isten által küldött tanító. Az Úr dicsérete mindenképpen erre utal. Fő parancs. Többféle szempontból értelmezhetjük ezt a kifejezést. Nézhetjük a sorrend szempontjából, melyik a legelső, amit Isten kimondott. Nézhetjük abból a szempontból is, hogy kivel közölte Isten. Mózesnek mondta-e, vagy valamelyik ősatyának? De szempont lehet az is, hogy milyen szövegkörnyezetben hangzott el, külön kiemelte-e, hogy ez egy nagyon fontos, vagy más parancsokkal egy hangban és egy csoportban hangzott el. Számunkra azonban biztos eligazító az, hogy erre a kérdésre az Úr Jézus, az Isten fia válaszol. Így tehát autentikus, első kézből értelmezett választ kapunk. Ezért minden más, az előbb felsorolt szempontokat bátran félretehetjük, maga Isten mondja meg, mit tart a legfontosabbnak. És pontosan ezért olyan lényeges az is, hogy az Úr Jézus úgy válaszolja meg a kérdést, hogy egy másodikat is hozzákapcsol, és ezt az egészet nevezi főparancsnak. Már a nyom az nyomatékosít, ahogyan megválaszolja a kérdést. Nem egyszerűen csak választ ad, hanem a Szentírást idézi, Halld Izrael, az Úr, ami Istenünk az egyetlen. Így nem kétséges, hogy Isten ezt a parancsot egész népének, annak minden tagjának a lelkére akarja kötni. Az pedig, hogy az Úr Jézus kéretlenül is egy másodikat is hozzáköt, nem csak páratlan dolog, hanem beszédes is. Mózes könyvében eredetileg is ott szerepel a fele barát szeretete, de egyáltalán nem ennyire kiemelt helyen. Azzal, hogy az Úr Jézus ezt a két parancsot összeköti, igen fontos dolgot tanít. Az egyik, hogy az egész teremtés alapja a szeretet. Azt majd Szent János írja le a levelében egyértelműen, hogy Isten maga a szeretet. És ez nem csak tulajdonsága Istennek, hanem a lényege, vagyis az Isten megnevezése szinonimája a szeretet. Isten tehát az egész teremtést a szeretetre építette. Ebből az is következik, hogy a szeretetnek nem csak Istenünk iránt kell meglennie bennünk, sőt nem is csak egymás iránt, hanem az egész világ és annak minden dolga iránt is. Ma ezt kissé önző szempontú elnevezéssel környezetvédelemnek nevezzük. De nem az lenne az igazi alapja, hogy mi ne sérüljünk a környezet károsodása miatt, hanem úgy tekintsünk a világra, mint ajándékra, vagyis szeretettel fogadjuk és szeretettel használjuk. Az pedig még nagyobb ajándék a számunkra, hogy hozzánk hasonló és Isten képére teremtett emberek élnek mellettünk. Ez pedig a másik megbecsülésén túl az összefogás és az együttműködés alapját is adja. Ne elszigetelten, hanem éppen együttműködve, összedolgozva kell élnünk a világban. Egy az eredetünk, és egy a célunk. Ahogyan a körülöttünk lévő természet is összefogást és egymáshoz való alkalmazkodást mutat, ezt kell követnünk nekünk is, embereknek. Azzal, hogy az Úr Jézus főparancs kettős vonatkozását emeli ki, egyben az ember nagyszerűségét is elénk állítja. Isten megbecsül és szeret minket, de ennek legnagyszerűbb bizonyítéka a maga a közöttünk élő fiú. Ő nem csak úgy lépett az egysorba velünk, hogy emberré lett, de a főparancs által azt is megmutatja, hogy mi magunk is egysorban vagyunk emelve Istennel. Ezért nem kevésbé fontos Isten szereteténél az embertárs szeretete. Sőt, az Úr azt is kiemeli, hogy az Isten iránti szeretetünket igazán a felebaráti szeretet gyakorlatával tudjuk igazolni és bizonyítani. Amit a legkisebb testvéreim közül egyel is tettetek, velem tettétek. Ugyanezt fogalmazza meg más szavakkal, ez az én parancsom, szeressétek egymást, mint ahogyan én szerettelek titeket. De még ennél is tovább lép az Úr, amikor a szeretet parancsát adva ezt fűzi hozzá. Nagyobb szeretete senkinek sincs annál, mint aki életét adja barátaiért. Ezzel ugyanis az Úr nem csak a maga életáldozatára, önfeláldozására akar utalni. Ez annyit is jelent, hogy a szeretet parancsai gyakorlata még a halál törvényét, az élet mindenek feletti védelmét is felülírja. Szabad tehát életáldozatot vállalni szeretetből a másik emberért. Szent János a levelében ezt még határozottabban fogalmazza meg. Arról ismertük meg Isten szeretetét, hogy életét adta értünk. Tehát nekünk is oda kell adnunk életünket testvéreinkért. És az apostol szavaiban nincsen semmi kertelés, feltételszabás, körülmények mérlegelése. Ő ezt határozott kötelességünként írja le. Arról viszont nem beszél, hogy milyen módon történjék ez. Lehet ez vérontásos mód, amikor vértanúságot vállal az ember másokért, vagy éppen a védelmükben áldozza fel az életét. De lehet szelid áldozat is, mint amire a házastársak vagy a szülők kötelezik el magukat. Történhet ez a közösségért vállalt, önmagát felemésztő munka által is, mint egy vezető munkálkodik a vállalatáért, vagy egy pedagógus a tanítványaiért. A módot sokszor nem is magunk választhatjuk meg, hanem a körülmények követelik meg tőlünk. A mi feladatunk ilyenkor elsősorban az, hogy meglássuk, hogy nekünk kell ebben a helyzetben helyt állnunk, és áldozatosan vállaljuk is a feladatot ijedezés és tétovaság nélkül. Azzal, hogy az Úr Jézus összekapcsolja a két parancsot, mondhatjuk, fölszenteli az ember szeretet parancsolatát. Elválaszthatatlanná teszi őket. Az Isten iránti szeretetet bárki állíthatja önmagáról, ecsetelheti lelkes szavakkal, újonghat és énekelhet, de ezek így csak érzelmi kitörések. Mivel lehetne bizonyítani, hogy nem csupán a pillanat túlfűtöttségét mutatják, hanem valóban igazi szeretetből fakadnak? Szent János adja meg erre a választ. Lehet, hogy szavai lehűtik a lobogó érzelmeket, de mindenképpen józanságot mutatnak. Gyermekeim, ne szeressünk szóval és nyelvvel, hanem tettel és igazsággal. Ehhez még hozzávehetjük értelmezésként ezeket a szavait is. Aki megtartja tanítását, abban Isten szeretete valóban tökéletes. De a szavaiból és a két parancs összekapcsolásából az is következik, hogy a felabaráttal való jótett önmagában nem sokat ér. Meghúzódhat mögötte ugyanis akár önzés is, valami előny megszerzése, de lehet a hátsó szándék hiúság is. Szeressék az illetőt, mondjanak róla jót és jól, ismerjék el és magasztalják őt. Ezeket viszont kizárja, ha Isten kedvéért, vagy éppen az ő dicsőségére cselekszik valaki. Isten dicséretét bátran kereshetjük, az ő szeretete soha sincs kárunkra. Ezért is figyelmeztet az apostol. Ne szeressétek a világot, sem azt, ami e világban van. Aki szereti a világot, abban nincs meg az Atya szeretete. Így a második parancs sem önmagában ér sokat, sem nem előzheti meg az elsőt. Az első és a másodikkal együtt lesz érdemszerző és gyümölcsöző. Mit tegyünk tehát? Erőltessük rá másokra a magunk jó tetteit, mert ég bennünk az Isten szeretet? Inkább várjunk türelemmel. Isten megadja a módot, hogy kimutathassuk és bizonyíthassuk a szeretetünket. Bízzuk az ő kezére a magunk szeretetét, mindkettőt, és akkor nem fogunk tévedni. Amen.
Mária Rádió.
Jó hírek. A Mária Rádió egyházi hírösszeállításait hallják.